Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Az akujui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról. Megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Én még vagyok a régi, naív álmodozó, aki soha se érti, mitől hazug a szó. Valaki rögtön megérzi, hogy milyen a lány, szeme röntgenen nézi, lát mindent talán, és ha hamis a kép, és ha hamisan szép, és ami hamisan szép.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A következő fél órában dr. Szarka László geofizikus mérnökkel beszélgetünk. Számos kitüntetés birtokosa a tudományos kutató, aki az MTA rendes tagja, a professzorok Batthyány köre energia munkacsoportjának elnöke. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Miként emlékszik, vagy miként összegzi szakmai pályafutásának elmúlt évtizedeit?
Nem tudom, hogy honnan kezdjem, hogyha általános iskolás vagy óvodás koromtól, akkor minden érdekel. Tehát 12-13 éves koromban fordultam kifejezetten a matematika és a fizika irányába. Ez aztán meghatározta későbbi sorsomat, mert matematika-fizika tagozatos gimnáziumban érettségiztem kitűnőre Nyíregyházának, Rudi Gyula gimnáziumban. Onnan a Miskolci Egyetemre kerültem geofizikus mérnöknek. Édesapám, aki református lelkész volt, tehát kinyomozta azt, hogy ha maximális pontszámmal jelentkezem az egyetemre, akkor nem kell katonáskodnom, egyetemet rögtön el tudom kezdeni, és hát nem mint hogyha féltem volna a katonaságtól, csak egy indokolatlan egrecíroztatást nem kívántam én sem. Aztán onnan pedig geofizika, tehát egy konkrét tapasztalati tudomány. Úgy volt, hogy a Miskolci Egyetem geofizika tanszéken maradok, de hát azt hozta a sors, hogy Sopronba kerültem az Akadémia Geodézia és Geofizikai Kutatóintézetébe.
Egész pályája során Sopronban dolgozott?
1977-től 2010-ig elektromágneses terekkel foglalkoztam, hogy az elektromágneses terek alapján a felszín alatti geológiát hogyan lehet minél jobban megismerni. Ebben volt bauxit kutatás, szénhidrogén kutatás, és volt litoszféra kutatás, tehát annak a vastagságának a meghatározása, úgynevezett magnetotellurikus módszerrel nagy szerkezeti kérdésekre választ adni. Én megmaradtam az elektromágneses terekkel foglalkozó geofizikai fejlesztéseknél, elméleti fejlesztéseknél, módszereket dolgoztunk ki, olyan eljárásokat, amelyekkel a felszín alatti térség leképezése az pontosabb tudott lenni. Tehát kísérleti modellezést végeztem. Nem numerikusat, nem számítógépeset, hanem laboratóriumi eredményt, aminek az eredményei azok konkrétan felhasználhatók voltak a gyakorlati értelmezésben. Ez volt 2010-ig. Aztán hatalmas fordulatot tett a pályám, soha nem gondoltam volna. 2009-ben egy nagy nemzetközi konferenciának voltam a szervezője Sopronban. Valószínűleg túl jó sikerült, mert az akkori akadémiai elnök Pálinkás József magához hívott az Akadémia Kutatóintézeti Főosztályának vezetésére, ahol beleláttam 46, talán ennyi volt a számuk az akkori akadémiai kutatóintézeteknek és laboratóriumoknak a munkájába. Engem akkor már a klímaváltozás kérdése nagyon érdekelt, mert közben soproni időszakom alatt még az egyetemi oktatásban egy új szakot is bevezettünk, a környezettudományi szakot, amit egy biogeo alapú szaknak gondoltunk, aztán az élet máshogyan hozta. Tehát ez az érdeklődésem a környezet felé megmaradt, és láttam mindegyik intézetben azt, hogy mit adtak le jelentésben, és utána négy szem közt elmondták azt is, hogy mi a valóság. Tehát anélkül, a tapasztalat nélkül a mai megállapításaim erről az egész klíma riogatásról nem biztos, hogy olyan biztosak tudnának lenni, mint így. Na hát 2015-ig voltam az Akadémia Kutatóintézeti Főosztályának vezetője, szerintem ez egy nagyon sikeres időszak volt minden nehézségével együtt, és egy évvel azután, ahogy Pálinkás elnöknek lejárt a mandátuma az akadémia élén, én is elkerültem, és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontnak lettem a főigazgatója. Hát ott kialakult egy olyan kérdés, hogy három földtudományi intézet és egy csillagászati kutatóintézet közös főigazgatója miért csillagász, miért nem földtudománnyal foglalkozó, és hát ebben a helyzetben a pályázatot én nyertem meg, és három éven keresztül voltam annak a kutatóközpontnak a főigazgatója, ahová az egykori soproni intézetem is tartozott. 2018 végén megtudtam, hogy nem én leszek a következő igazgató, és akkor egy hajnali órában ráébredtem arra, hogy hoppá, már betöltöttem az öregségi nyugdíjkorhatárt, kértem Lovász László elnök úrtól, akkor ő volt a munkáltatóm, a munkaviszony közalkalmazotti jogviszony közös megszüntetését december 31-jel, úgyhogy 2019. január 1-től nyugdíjas vagyok.
De dolgozott külföldön is.
Ez annyira belesimult még a soproni intézeti tevékenység, vagy ezt külön nem említettem. Összesen egy évet töltöttem le három év alatt Párizsban a 11-es egyetemen, ahol professzor associé temporer voltam. Erre én nem pályáztam. Gyakran jártam ki Franciaországba, volt élő tudományos kapcsolatunk francia kollégákkal, de az egyik kihasznált egy lehetőséget, hogy kelet-közép-európai kutatókat ilyen ideiglenes álláshelyre meg lehetett hívni, és az egyik évben talán 97. január 2-án vagy 3-án telefonált, hogy neked elsőjétől itt kell dolgoznod. És akkor bepakoltam a Suzuki az asztali számítógépemet, és estére odaértem Párizsba, másnap reggel elkezdtem a tanítást. Fizikus hallgatóknak kellett elektromágneses geofizikát tanítanom, ami nem mindennapi kihívás volt.
Szakmai karrierje mellett egyházi szolgálatot is vállalt.
Hát ez kötelességem, ha már nem mentem a debreceni református kollégiumba, középiskolába, de akkor már a matematika-fizika vonzásába kerültem. Édesapám, sőt nagyapám is református lelkész volt. Szabolcsból, Szatmárból, Beregből származnak a felmenőim, és Borsodból az egyik nagymamám. Vállaltam, igen. Tulajdonképpen elkerültünk Sopronba 77-be, akkor mindjárt 78-ba 3 gyerekünk lett, mert a fiunk után ikerlányaink születtek. Illeszkedésem akkor vált teljes és Sopronba, amikor Vladár Gábor oda jövetelével, ő lett később a pápai református teológiának a rektora. Jó barátok is lettünk, tehát amikor ő lett a soproni református lelkész, akkortól vagyok egyháztag, és körülbelül egy évvel később pedig presbiter, és megalakítottunk egy civil szervezetet is, még 1995-ben, ami ma is működik, tehát 30 éve most már. Minden hónapban tartunk egy-egy előadást, és úgy tekintjük ezt a Soproni Calvin Kör nevű egyesületet, mint a református egyházközségünknek az előszobáját.
2008-ban volt a Biblia éve. Sopronban szerveztek egy tudományos konferenciát, ahol geológusok és teológusok ültek le egymással. Tehát tulajdonképpen az ég és a föld kutatói.
Akkor volt a Földbolygó nemzetközi éve. Volt egy nemzetközi geofizikai év még 1957-ben, amikor a háborús technikai tudományos fejlesztéseket a világ először is közösen használta fel békés célokra. Tehát amit a földfizikáról ismerünk, lényegében onnan tudjuk. Tehát azok ma is élő ismeretek, és ennek az 50. évfordulójára szerveztek egy világméretű rendezvénysorozatot Földbolygó Nemzetközi Éve címmel. Ez egybeesett Magyarországon a Biblia évével. Akkor jött a gondolat, ezt az előbb említett Vladár Gábor lelkipásztorunkkal megbeszéltük, hogy hát szervezünk egy ilyen konferenciát Sopronban az ég és a földnek a kérdéseiről. Több napos konferencia keretében mindig délután kezdtük, és késő estig tartottak az előadások, és volt egy nagy záróbeszélgetés is. Annyira jó sikerült, hogy amikor a Földbolygó nemzetközi évében Lisszabonban 2009 végén minden országnak ki kellett választani egyetlen egy eseményt, hogy mi volt az a jellemző esemény Magyarországra, akkor Magyarországról azt hiszem nem is mi választottuk, hanem ők választották ki, hogy erről beszéljünk, és ezt írjuk meg az összefoglaló könyvben. Ennek az a konklúziója, hogy az égvilágon semmi ellentmondás nincs a vallás és a tudomány között, ellentétben azzal, ahogy nekem például néhány általános iskolai meg gimnáziumi tanárom próbálta beállítani. Nem mindenki volt ellenséges, nagyon barátságosak és jók voltak a tanáraim, tisztelettel emlékszem még azokra is, akik másképpen próbálták látni a világot, de ez egy nagy felszabadult közös felismerés volt, hogy tulajdonképpen a vallás és a tudomány egymásnak a komplementerei, kiegészítői. A vallás ott kezdődik, ahol a tudomány véget ér, olyan kérdésre válaszol, amire a tudomány nem tud válaszolni.
Említette a klímatudományt. Valójában mindig együtt emlegetik, hogy az ember okozza az éghajlatváltozást. Kérdésem az, hogy mi emberként meg tudjuk teljesen változtatni például az időjárást?
Mondjuk egy néhány négyzetméternek az éghajlatát meg tudjuk változtatni, hogyha ültetünk egy fát. Akkor már nem nő alatta a virág, a fű is megritkul. Tehát az azt jelenti, hogy egy adott helynek a jellemző időjárása meg fog változni. Meg tudjuk változtatni egy városnak, különösen egy nagyvárosnak az éghajlatát, ez a városi hőszigetnek a jelensége. Ez 3-4 fokkal is melegebb lehet, mint a nagyvárosokon kívül a vidéken, ahol csak elszórtam, vannak házak. Tehát ez a kérdés, hogy a globális átlaghőmérséklet, de most kár, hogy eszembe jutott ez a fogalom, mert hát nagyon-nagyon bizonytalan, és nem is lehet exakt módon megadni, mert az energia mennyiségeket azokat lehet összegezni, de csak úgy önmagában a hőmérséklet változásokat meg nem is szabad összegezni, de hát azért mégis, mivel ezt kitalálták valakik, kénytelen vagyunk használni ezt a paramétert, a globálisan elég jelentéktelenül, tehát gondoljuk azt, hogy 300 Kelvin körül van a hőmérséklet, és ahhoz képest változott meg másfél fokkal. Ez persze, hogyha Celsius fokban mondjuk, akkor nagyobbnak látszik, hogyha 10 Celsius fokra mutatunk, és nem mutatjuk a bizonytalanságokat, akkor még határozottabbnak tűnik. De azért ezek abszolút természetesnek nevezhető változások a természetben, a Földön. Az ember nélkül is bőven voltak ilyen változások, sőt ennél drasztikusabb változások is.
Ön korábban nyilatkozta, megalapozatlan, hogy csak a széndioxid kibocsátásra építjük a klíma, vagy építik a klímapolitikát.
Igen, hát konkrétan azért megalapozatlan, mert 1992-ben, amikor az ENSZ éghajlatváltozási egyezményét megírták, abba kitaláltak egy új definíciót az éghajlatváltozás fogalmára. Addig nagyjából ugye az éghajlatváltozás az az időjárásnak az átlagos viselkedése, és azt úgy lehet szépen részletezni, hogy hány évtizedre, meg mindenféle, de az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményében azt mondták, hogy az éghajlatváltozás az nem más, mint az ember légkörösszetétel változtató tevékenységének a hatása. Tehát definíció szinten űzték ki a teljes természetet az éghajlatváltozás mögül. Tehát minden változás, ami természetesen előfordul a földi éghajlatban, állandóan van, hiszen térben és időben állandóan hullámzik, hogyha az úgy tetszett, akkor azt az embernek kezdték el tulajdonítani. Ez volt az úgynevezett attribúció tudománya, hogy kinek, minek tulajdonítják a változást. És hát 1992 óta arra irányítottak minden kutatót, hogy az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény keretein belül gondolkodjanak.
Tehát ez egy meghatározott gondolkodásmód lett.
Ez egy meghatározott gondolkodásmód lett, és a mai fiatalok kutatókban, akik nem tanultak más, csak azt tanulták, amit az éghajlatváltozási keretegyezmény hát javasolt, hogy itt keressék az éghajlatváltozás okait, akkor természetesen valamiféle magyarázatot igyekeztek találni a gondolkodási, tehát az ideológiai kereten belül.
A klímapolitika mennyiben tette magáévá a klímatudományt, hiszen a klímatudomány nagyrészt geofizika, beleértve a naptevékenységi kapcsolatokat.
Hát igen, napfizika, földfizika, egyébként sok minden más, de hogy Amerikában, Amerikai Geofizikai Unió, az minden olyan tudományterületet lefed a geofizika megjelöléssel, nap- és földfizika lényegében ez az általános.
Említette a klímaegyezményt. A hazai közvélemény előtt nem ismert széleskörűen, hogy miért lépett ki az USA a klímaegyezményből.
Azért lépett ki az USA a klímaegyezményből, megalapozott jelentés szerint az éghajlat nem azért változik, nem a széndioxid miatt változik. Ugye a légkörösszetétel változás az egyrészt a széndioxidba, másrészt az aeroszolokba mutatkozik meg, tehát mindent erre tudnak visszavezetni, de hát a természetnek a fantáziája sokkal gazdagabb, úgyhogy az Egyesült Államok lépett először Trump elnök idejében, amikor első elnöksége volt, akkor bejelentette, hogy az Egyesült Államok ki fog lépni az egyezményből, ez meg is történt, majd jött meg a következő.
Meg is szüntette a széndioxidodót.
Meg is, igen, és akkor utána Biden alatt megint visszaléptek, Trump elnök másodszori elnökség elején megint bejelentette, és most február, azt hiszem 12-én, pedig az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének a vezetője visszavonta azt az korábbi állítást, 2009-es állítást, amit a Környezetvédelmi Ügynökség akkori vezetője a törvények megkerülésével tett. Az egyik állítás az volt, hogy a CO2 káros anyag, tehát ma már az Egyesült Államokban a CO2 nem káros anyag. A második, hogy mindennek a gépjármű iparra vonatkozó következtetéseit is semmissé nyilvánították. Tehát a gépjármű ipar miatti széndioxid kibocsátást sem kell most már elítélendőnek venni. Ennek nincs meg Magyarországon a kellő visszhangja.
Hazánkban tavaly szeptemberben civil és szakmai szervezetek közös kiáltványban indítottak társadalmi párbeszédet egy új magyar klímatörvény megalkotásáért.
Semmiféle klímatörvénnyel nem értek egyet, hiszen az energia és az összes társadalmi kérdést, a mezőgazdasággal kapcsolatosak, vagy a fiatalsággal, a népesedéssel kapcsolatos dolgok, ezeket függetleníteni kellene a klímának a kérdéseitől. Az, hogy itt globális szervezetek klímatörvényeket hozattak nemzetállamokkal, ezt én mindig is elítélendőnek tartottam. Aztán, amikor hallottam erről a zöld kezdeményezésről, hogy szigorítani kell a klímatörvényt, akkor olvastam el igazán, és hát valóban a klímatörvény hát elég rugalmasan fogalmaz, még most is hatályban van a jelenkori, mostani klímatörvény, zöld szervezetek ezt szigorítani akarnak. Tehát én elhiszem, hogy jót akarnak cselekedni, de hát a cél nem szentesíti az eszközt, és a klímatörvénynek a szigorítása az teljesen értelmetlen. Indítottak most egy mozgalmat, hogy új klímatörvény kell, holott az Alkotmánybíróság csak egyetlen egy pontnak a megváltoztatását kérte. Ehelyett most egy nagy civil mozgalom indult, hogy új klímatörvény legyen. Én hozzászóltam, és hozzászóltunk még jó néhányan ehhez az úgynevezett civil vitához, tehát mi biztosan civilként szólaltunk hozzá, tehát nem mozgalmi szervezetként, és néhány nappal ezelőtt összesítettük is a megállapításainkat, és kiraktuk a professzorok Batthyány Kör Energia munkacsoportnak a weboldalára, hogy abszolút fölösleges. Ez most kormánytól függetlenül egy javaslat a Magyarország mindenkori vezetőinek, hogy legyenek reálisak, és a magyar nép jóléte érdekébe, nehogy már egy teljesen szigorú, az európai zöldek által követelt klímatörvényt vezessünk be szükségtelenül.
Sok szakember úgy véli, hogy a széntermelés beindítását kellene elsősorban véghez vinni, illetve fel kell gyorsítani az atomerőművi beruházásokat is.
Teljesen egyetértek ezzel, és mi a még ma is hivatalban lévő kormányt, tehát mindenféle szinten, nyilvánosan és levelekben is erre felé szerettük volna terelni, gondolok most a professzorok Batthyány körére, mert a világ energia ellátásának 87%-át a szén, a kőolaj és a földgáz adja. Az atom csak körülbelül annyit ad, amennyit a vízenergia ad, de hát tudjuk, hogy milyen ellenpropaganda folyik a világban az atom ellen.
Hát főleg Németországban.
Óriási potenciál van, tehát képes lenne az atomenergia, az emberiség energia ellátását körülbelül 1000 évre, vagy 1000 éves nagyságrendben megoldani. De ma, amíg még ezek nem épülnek meg, a biztonságos energia ellátás érdekében bizony fosszilis energiákra, szénre, kőolajra és földgázra van szükség. Egyetlen egy megbízható megújuló a vízenergia. Tehát Magyarországon tározókat kellene készíteni, és a vízenergiát alaposan át kellene gondolni. Szénből természeti erőforrásunk jelentős mértékben van, tehát az igazi hazai természeti erőforrás lenne.
De a hazai szén vagyon mintegy fele lignit.
Arra kötelez bennünket az Európai Unió, hogy azzal is hagyjunk föl, a lignit alapú energiatermeléssel, talán évvégéig kellene, vagy jövő évig befejeznie. Ez abszolút lehetetlen, mert az utolsó olyan biztos hazai erőforrás, ami fölött mi és csak mi rendelkezünk. És hát ez lenne a legsürgősebb üzenetünk a mindenkori magyar kormánynak, hogy ne engedjék, hogy az Európai Uniónak a lehetetlen akarata érvényesüljön.
Milyen jövőt lát a professzorok Batthyány körének energetikai munkacsoportja, akár az energiára, akár a klímára vonatkozólag?
A megbízható valós energiaforrásokat szorgalmazzuk, arra kell használni. A napi energia kérdésekben mi nem tudunk tanácsot adni, ezt azok a fiatal energiapolitikai szakértők ezt ragyogóan teljesítik, ezt a feladatot. Mi nem ilyen gyors reagálású hadtestek vagyunk, hanem az irányokat, a távlatokat látjuk, hogy egy polgári Magyarország számára a mi véleményünk szerint mi lenne a kívánatos. És csak valódi és megbízható energia forrásokkal kellene számolni. A szélenergiát semmiképpen nem támogatjuk Magyarországon, hiszen hogyha végignézzük az egésznek a befektetési költségét, az élettartamát, akkor egyszerűen nincs mögötte semmiféle olyan energia, nettó energianyereség, amit mi egy energiaforrástól elképzelünk. Valahol valakik, indiaiak, kínaiak a szén energiatermelést növelik azért, hogy Európának ezt a zöld energia igényét ki tudják elégíteni. De olyan ezeknek az időszakos energiafajtáknak a bevonása, a nagymértékű bevonása egy ország energiaellátásba, mint hogyha egy jól működő kórházi osztályra fölvennénk egy olyan nővért, aki akkor jön be dolgozni, amikor neki jól esik. Amikor bejön dolgozni, akkor elvégzi mind a három másik nővérnek a munkáját, de amikor nem jön be, akkor azonnal kell gondoskodni másik három nővérről. Tehát végeredményben föl kell tartani a régi rendszert is, és az újat is működtetni kell. Tehát ez az Európai Uniós zöld energiapolitika. Ennek aztán semmi értelme. Nincs szükség az új nővérre, tehát megbízható energiaforrásokkal kell kielégíteni az ország energiaellátását.
Kedves hallgatóink, dr. Szarka László geofizikus mérnökkel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is. Köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
looking for the fighter for life. In the real-time world, no one sees her at all. They all say she's crazy. She's like a rhythm to the beat of her heart, changing movement into light. She is dancing to the danger zone, when the dancer becomes the dance. It can cut you like a knife, if the gift becomes the fire, on a wire between will and what will be. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. Oh,
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A szent áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a szentáldozás lelkületi tényét, lényegét, és most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részkérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatja az első apológiájában, 150 körül, ezt írja. Miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távol levőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal. Íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolitus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni. Vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretett lakomának hívunk, és magát a szentmisét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete, a beavató szentségekre, a kerességbírmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal, pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. Első Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szent áldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szent áldozáshoz, ha előtte és minden egyes szent áldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez. Az egyház hite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen, kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva is kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván, ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között. S meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánati készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat a római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szentáldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.